délután 16:30-tól. Neked készül. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
17 óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. Bemutatták Eger új jegyzőjét, aljegyzőjét és a gazdasági iroda vezetőjét. Október 31-én lezárul a miskolci részvételi költségvetés szavazási szakasza. Terményvásárt tartottak a rászorulókért 60-ban. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Bemutatták Eger új jegyzőjét, aljegyzőjét és a gazdasági iroda vezetőjét. A hírt Wagner Ákos polgármester közölte a közösségi oldalán. Mint azt a város első embere írta, teljes a polgármesteri hivatal vezetőségének apparátusa, kulcs szereplők érkeztek a fedélzetre, megkezdte munkáját dr. Barta Viktor a hivatal új jegyzője, valamint Kurusznél dr. Farkas Zita aljegyző és Vince Adrián gazdasági iroda vezető. Hozzátette, október 1-én volt az átadás átvétel, vagyis mindössze 15 munkanap alatt helyén lett a csapat. Közösen dolgozunk Egerért, zárta bejegyzését. Október 31-én lezárul a 2024-es miskolci részvételi költségvetés szavazási szakasza, amely augusztus 1-én kezdődött, és ahol a városlakók 40 millió forint felhasználásáról dönthetnek. Ez a finanszírozási forma annyira hatékonynak bizonyult, hogy idén megemelték a keretösszeget, a tavalyi 15 millió helyett, idén tehát már 40 millió forint elköltését tervezhetik meg a városlakók. A részletekről Kovács Kamilla, az önkormányzat részvételi referense adott tájékoztatást.
3 hónap szokott lenni az ötlet beküldés ideje, ez nagyjából a nyarat ugye végig kísérte ez a folyamat, sőt ugye szeptember végéig is meghosszabbítottuk ezt az ötlet beküldési lehetőséget. Közel 100 ötlet gyűlt össze, most pontosan 98, nem fogom tudni megmondani, de közel 100 ötlet gyűlt össze, amit ugye megszűrtek az önkormányzatnak a szakemberei, és akkor úgy, ahogy már ugye mondhatom, hogy szokásunk, vagy hagyományosan ugye így zajlik ez a részvételi költségvetési folyamat, tehát a részvét, állampolgárokból álló részvételi tanács pedig kiválasztotta azt a 45 ötletet, amelyek végül szavazásra kerültek. Hasonló volt az előző évekhez, tehát a legtöbb ötlet az a zöldítés, klímavészhelyzethez való alkalmazkodással, a közterületeknek a megszépítésével ez a téma volt. Tehát a zöld és a közös tereink ugye mindig az szokott a legnépszerűbb téma lenni. Itt volt szó tűzfalaknak a felújításáról, lépcsők felújításáról, szabadidőparknak a kialakítása, faültetés, de akár olyan rendszereknek a telepítés, és ugye ez már a viszonylag kevesebb ötlet érkezik mindig ugye a szolidaritásra alapuló kategóriánkba, a támogató Miskolcba, ott, hogy az iskoláknál lévő veszélyes kereszteződéseknél ugye legyenek kamerák, vagy lakóházakba, magas bérházakra gondolva, legyenek tűzjelzőkészülékek, tehát ilyesmi típusú ötletek is bekerültek a szavazásra a váró ötletek közé. 16 év feletti állampolgárok szavazhatnak, Miskolcon élő, ez ugye fontos, hiszen az ötleteket Miskolcon valósítjuk meg, és az ötletekre való szavazás most is a tervezők miskolcot.hu oldalon lehetséges. Egyébként megtekinthetik az összes benyújtott ötletet is, ott végig böngészgethetik, aki jobban beleszeretne bemélyedni, böngészgethetik azt, hogy az ötletek mondjuk ha elutasításra kerültek, tehát nem tudta őket tovább engedni a város üzemeltetés, például vagy bármilyen ugye szakosztálya az osztálynak különböző okok miatt, akkor az indoklást is olvashatják, láthatják ugye, hogy azt is, hogy melyek azok, amelyeket szavazásra bocsájtottunk, azokat külön is megnézegethetik, tehát a szavazás felületén ugye ott már csak az ötletek neve jelenik meg, és ugye idén 40 millió a költségvetés, tehát 40 milliónak megfelelő összegű, vagy összességében ugye az összköltség az a 40 milliót nem haladhatja meg, de 40 millióig ugye jelölhetnek ötleteket a szavazók. Nem kötelező, de általában azt tapasztaljuk, hogy élni szoktak ezzel a lehetőséggel a szavazó polgárok. Nagyon egyszerű, mint egy kosárba, akkor bele kell rakosgatni ezeket az ötleteket, a felület számolja, hogy költség költségvetésben most ugye éppen hol tartunk, jelezni fogja, hogyha túlhaladta az összköltség a 40 milliót. Tehát nagyon-nagyon-nagyon egyszerű szerintem a folyamat, ha valaki valamelyik ötletről többet akarna megtudni, mert már épp mondjuk nem tudja, hogy a 45-ből az pontosan mit is takart, akkor egyszerűen csak rákattint, és akkor átkerül arra a felületre, ahol az ötletek részletes leírása olvasható. Ugye folyamatosan a visszajelzések alapján folyamatosan fejlesztjük a honlapot, tehát hogyha valakinek bármilyen javító szándékötete van, hogy hogy lehetne még felhasználó barátabbá tenni, akkor azt is nyugodtan megírhatja nekünk.
Hatvanban alapvetés, hogy a helyiek segítenek egymásnak, és törődnek is egymással. Éppen ezért a nehezedő gazdasági helyzetben továbbra is támogatták a rászorulókat az előző hétvégén. Az idei terményvásáron 15 kg burgonyát, 10 kg almát és 5 kg hagymát vásárolhattak a hatvaniak, a csomagára 3000 forint volt. Horváth Rihárd polgármestert, Kovács Penye Ildikót és Csárdás Erzsébetet hallják.
Azt gondolom, hogy a városnak az egyik alappillére az, hogy szolgáltat és segít. Ebben mind a kettő benne van, hiszen itt most arról van szó, hogy a nyugdíjasok, illetve a gyerekes családok igénybe vehetik ezt a bizonyos kedvezményes terményvásárt, ahol 3000 forintért kapnak krumplit, almát és hagymát. Én azt gondolom, hogy egyfelől ez segítség a családoknak, és segítség azoknak, akik egyébként igénybe veszik. Másfelől pedig ez mutatja azt, hogy a város még mindig erős és képes arra, hogy szolgáltasson és segítse a hatvaniakat. Az elmúlt időszakban számos kihívással néztünk szembe, mégis úgy gondoltuk, hogy ezt nem szeretnénk, és nem engedheti el a város ezt a fajta szolgáltatást, hiszen igenis, hogy segítenünk kell azoknak, akik ezt igénylik.
Az elmúlt években mindig jöttünk, mindig részt vettünk. Nagyon kedvezményesen adják nyilván ezeket a csomagokat így. Nekem is 3 gyermek van, ezért nagy segítség is számunkra. De nyilván a nyugdíjasoknak és mindenkinek.
Nagyon örülök neki, mert ez a nyugdíjasoknak nagy segítség. Úgyhogy köszönjük a polgármester úrnak, meg hát mindenkinek, aki ezt hozzájárult, hogy nekünk ilyesmi legyen. És elég szép termékek, hát mondjuk piacon se kapunk különbet, de ennyi pénzé meg főleg nem. Úgyhogy én örülök neki szépből, hogy tényleg van ilyen lehetőség.
A húsét megtapasztalása az 5 érzéken keresztül című tematikus lelki napjával elismerésben részesült az Él az Ige pályázatán. Dr. Enginé Zergi Márta, a Sárospataki Váj Miklós Református Technikum iskola lelkésze. A program célja, hogy a résztvevők saját érzékszerveiken keresztül jussanak közelebb az ünnep titkához. Tudósítónk Koleszár Krisztián riportját hallják.
A gyermekek termekbe osztanak, ahol az 5 érzékszerven keresztül próbálunk egy kicsit közelebb hozni hozzájuk a húsvét eseményeit. Minden teremben a tematika ugyanaz, hogy beszélnek egy kicsit magáról az adott érzékszervről, annak a nagyheti történésekkel való kapcsolatáról, és utána van egy feladat. A hallásteremben például különböző zajokat kell felismerni, a tapintásos teremben ott kipróbálhatják, hogy milyen érzés lehet egy Jézusnak térdepelni köveken, az érzékszervüket pedig úgy tették próbára, hogy eltakart dolgokból kellett megállapítani, hogy mi micsoda, csak a tapintás útján. Az illatolásos teremben ott bibliai olajokat szagolgathattak a diákok, és azzal megismerkedve, és aztán volt 7 különböző illat, amit meg kellett nevezniük. A látásos teremben érdekes képeket néztek meg a diákok Jeruzsálemről, Izraelről, valamint egy homokanimációt, és ott a látásokat próbálták ki azzal, a szemüket próbálták ki azzal, hogy mi az, amit először észreveszel, típusú képeket nézegettek, meg ilyen különleges képeket, és így tornáztatták a szemüket. A legnépszerűbb az az ízleléses terem volt, ahol kóstolgatni lehetett különböző autentikus ételeket, úgy mint a pászka, humusz, a csicseri borsófasírt, a falafel, halva és gránátalma, datoja és ilyeneket.
Honnan az ötlet, illetve ha jól tudom, akkor ilyen talán ez egy kicsit ilyen egyedülálló program volt, nem is tudom, hogy az országon egyáltalán van-e ilyen.
Én rákerestem, tehát interneten hírértéke ilyennek még nincs magyar földön. Az ötlet az 2 évvel ezelőtt onnan jött, hogy találtam egy érdekes leírást a bibliai olajokról, és ez volt bennem, hogy ez egy olyan téma, hogy amivel közelebb lehet egy kicsit a húsvétot hozni a gyerekekhez, lévén, hogy aki idejön, annak gyerek az nem tudós típus, tehát igyekszünk minden ünnepet kézzelfoghatóvá tenni. És ahogy ezek után utána néztem, akkor találtam egy leírást egy német egyházról, ahol nagyheti böjti időszakban fölépítik ezt az öt termet, és bárki az utcáról bemehet bejelentkezés alapján, és végigjárhatja az érzékszervek útján a Jézus nagyheti útjának az eseményeit. És az ötlet az innen jött, hogy hát akkor nem csak bibliai olajaink vannak nekünk, ami kapcsolódik a húsvéttel, hanem van az öt érzékszervünk, és akkor erre dolgoztam ki ezt a öt érzékes tematikát.
Egri indulója is volt a katasztrófavédelem lépcsőfutó bajnokságának. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az előző hétvégén a MOL Campusban tartotta meg a hagyományos lépcsőfutó bajnokságot. A versenyen három kategóriában lehetett indulni, az egri tűzoltók közül Horúci Tamás törzsőrmester vállalta nem mindennapi próbatételt. A MOL Campus, hazánk legmagasabb irodaépülete, a toronyház 29 emeletes, 143 méter magas, 2022-ben épült fel a budapesti Lágymányosöbölből északi partján. A versenyzőknek a rajtól a célig összesen 672 lépcsőfokot kellett megtenniük. A megmérettetésen hivatásos, önkormányzati, létesítményi és önkéntes tűzoltók vettek részt, egyéni férfi és női kategóriákban, illetve párosban is indulhattak. A szabályok értelmében a párosok tagjainak együtt kellett maradniuk, egy lépcsőfordulónyinál nagyobb távolságra nem távolodhattak el egymástól. A startpisztoly reggel 9 órakor dördült el, ekkora már készenlétben állt az a több mint 200 induló, akik az ország különböző pontjairól érkeztek, hogy a lépcsőfutás történetében immár második alkalommal megküzdjenek a MOL Campus jelentette kihívással. Az egri Horúci Tamás elmondta, a próbatétel az alagsorból indult, így összesen 33 emeletnyi szintkülönbséget kellett legyőzniük a versenyzőknek. Tamás óriásit küzdött az erős mezőnyben, és 17 perc 42 másodperc alatt teljesítette az embert próbáló kihívást. A 33 emelet leküzdése óriási fizikai és mentális felkészülést igényel. Azon sportolók, akik képesek a sokak által lehetetlennek tűnő feladatot teljesíteni, megérdemlik az elismerést, hiszen ilyen edzettségi szintet csak kitartó munkával lehet elérni. Ne feledjük, hogy teljes menet felszerelésben kellett megtenni ezt az írtatlan távot. Végül az időjárásról. Holnap délelőtt az északi középhegység térségében maradnak erősen felhős tájak, de a legtöbb helyen kisüt a nap. Délután aztán újabb borulás kezdődik, sokfelé felélénkül a szél. A hőmérséklet szerdán hajnalban -1 és +4 fok között, napközben 16-17 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2024. október 22-én kedden.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Szent István Rádió. A jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét Berec Renátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Idén 30 millió forinttal támogatja a helyi mikro- és kisvállalkozásokat Kazincz Barcika. Közösen ellenőrizte az autószállítókat Hajdú-Bihar vármegyében a kormányhivatal és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. 17. alkalommal rendezték meg a vármegyei polgárőrnapot Nagykálló harangodon. Ezek mai adásunk témái. Kazincz Barcika város önkormányzata idén 30 millió forinttal támogatja a helyi mikro- és kisvállalkozásokat a Color Fund pályázati alap segítségével. A beérkezett 87 pályázatból 77 felelt meg a kritériumoknak, a grémium pedig 49 cég támogatásáról döntött. A támogatási szerződések aláírására október végén kerül sor egy üzleti reggeli keretében. A részletekről dr. Juhász Nagy Juditot, a Color Fund bíráló bizottság tagját hallják.
Többek között vizsgáltuk a pályázó személy vagy vállalkozásnak a kapcsolódását az adott területhez, a vezetőnek a személyes elkötelezettségét, a tapasztalatait, vizsgáltuk azt is, hogy a pályázat adott esetben mennyire újszerű vagy egyedi a piacon. Az is egy szempont volt, hogy munkahelyteremtéssel jár-e ez a beruházás, illetve az is, hogy mennyire volt világos átlátható a koncepció, illetve a hosszú távú működés, a fenntarthatóság is nyilván jelentős aspektus, amikor ezeket a pályázatokat értékeljük.
Közösen ellenőrizte az autószállítókat Hajdú-Bihar vármegyében a kormányhivatal és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Az akció sikere nyomán megnőtt a vállalkozók hajlandósága a bizonylatolásra és a szükséges engedélyek beszerzésére is. A részleteket dr. Paskújné Pivkó Mónika, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Heves vármegyei adó- és vámigazgatóságának kommunikációs referense ismertette.
Társhatósági együttműködésre kérte a helyi kormányhivatal a NAV Hajdú-Bihar vármegyei adó- és vámigazgatóságát. Hajdú-Bihar vármegyében ugyanis egyre többen foglalkoznak gépjárműszállítással. A tapasztalatok azt mutatják, hogy azok, akik újonnan lépnek a piacra, sem a közlekedési hatóság felé nem teljesítik kötelezettségeiket, sem számlát, nyugtát nem adnak tevékenységükről. A mulasztások feltárására indult ellenőrzésben az adóellenőrök először egy munkagép elszállításával bízták meg az autómentő vállalkozókat. Az ellenőrök telefonon több adózót is felhívtak. Végül két szállítóval is leegyeztették, hogy a munkagépet a megadott címek között elszállítják. Az első egyeztetett ügyletben az autószállító egy tréleres autóval a megadott címre szállította a gépet. Szállítási díjként 25 ezer forintot kért, de az átvett pénzről semmilyen bizonylatot nem állított ki. Az ellenőrök a fizetés után bemutatkoztak, és megkezdték az ellenőrzést. Ezzel egyidejűleg a helyszínre érkező társhatóság munkatársai is vizsgálatot indítottak. A történetnek ezzel nem volt vége. Az ellenőrök egy másik vállalkozóval egy korábban leegyeztetett másik címre szállították át a kotrógépet. A vállalkozó itt 20 ezer forint szállítási díjat kért, de semmilyen bizonylatot nem adott. Az adóellenőrök és a kormányhivatal munkatársai ebben az esetben is eljárást indítottak. Egy hónappal később a két szervezet ismét hasonló közös ellenőrzést végzett. A vizsgálatban egy személyautót szállítattak el. Az adóellenőrök ezúttal a közösségi médián keresztül találtak autószállítót. A vállalkozó a személyautót a megadott címre szállította, de a revizorok a kifizetett szállítási díjról ezúttal sem kaptak bizonylatot. Sőt, a vállalkozónál sem nyugta, sem számlatömb nem volt. Az adóellenőrök és a kormányhivatal munkatársai ismét eljárást indítottak, csak úgy, mint másnap, amikor egy újabb előzetesen leegyeztetett szállításnál szintén nem kaptak számlát. A NAV a közös ellenőrzésekben összesen több mint 500 ezer forint bírságot szabott ki, míg a kormányhivatal a kötelező menetíró készülék és a fuvarlevél hiánya miatt, illetve az engedély nélkül végzett szolgáltatás miatt további bírságokat szabott ki. A bizonylatkiállítás elmulasztása adóellenőrzést, becslési eljárást vonhat maga után az érintett adózóknál. A közös vizsgálatok hatására az engedélyt kiváltók száma és a bizonylatolási kedv is megnőtt az ellenőrzött szolgáltatóknál. A sikeres akció folytatásaként a két szervezet ősszel újabb közös ellenőrzést tervez.
A polgárőrök nagyon sok településen a rendőrség meghosszabbított kezeként segítenek helyi rendezvények biztosításában és szükség esetén a lakosságot érintő problémák megoldásában. Többek között ez is elhangzott Nagykállóharangodon, ahol 17. alkalommal rendezték meg a Vármegyei Polgárőrnapot. Az eseményen egy közösségformáló ünnepség keretében elismerték a polgárőrök munkáját is. Jelenleg 153 polgárőr egyesület működik Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. Dr. Szigeti Lászlót, az Országos Polgárőr Szövetség önkormányzati alelnökét hallják.
Nagyon szertágazó a feladata a polgárőrségnek. Az elmúlt több mint 30 év során bővült a feladatunk, csak az utóbbi évekre szeretnék utalni, hogy kibővült a határvédelemmel például, amit elég aktívan végeztünk a déli határon, ugye a migráció elleni küzdelemben, és egyéb tevékenységet is, például a Covid idején a szociális intézményekben, az oltópontokon segítkeztünk, tehát a hagyományos közterületi járőrszolgálat mellett ezekkel a feladatokkal az utóbbi időszakban kiegészült, olyannyira, hogy most már a polgárőr törvény is felhatalmazást ad a polgárőrségnek arra, hogy a rendőrséggel közösen a határvédelemben is részt vegyen.
Most pedig Lisovszki Róbertet, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Polgárőr Szövetség elnökét hallják.
A legfontosabb stratégiai partnere a rendőrségnek a polgárőrség. Egyfajta kinyújtott karjaként is emlegetik sokszor a polgárőrséget a rendőrség. Mi pedig közös szolgálatokkal, vagy az olyan településrészeken, ahol nem ér oda a rendőr, ott pedig igyekszünk a közrend fenntartásában aktívan közreműködni. A legjobbjainkat igyekszünk ilyenkor elismerni, nem csak mi, hanem a legfontosabb stratégiai partnerünk a rendőrség részéről is lesznek elismerések átadva, illetve a helyi település polgármestere is díjaz majd arra méltó polgárőröket, és ilyenkor nagyon jól esik a díjazottaknak, és egyfajta lendületet ad a további munkához, hogy ilyen nagy fórum előtt is elismerik a tevékenységüket.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Szeptemberben nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt Szerencsén a Szent Kinga óvoda, amely a Bocska István Katolikus Gimnázium tagintézményeként működik, 4 csoportban 85 gyermek elhelyezését biztosítva. A korábbi plébáni épületet kiegészítve, tovább építve álmodta meg a tervező Salamin Ferenc, Szerencsváros Kossuth Díjas főépítésze és Csehák Fanni. Múlt hét pénteken áldotta meg ünnepélyesen az épületet Ternyek Csaba egriesek. Szarvas Péter plébános az eseményen úgy fogalmazott, az egykori plébániai épületből kialakított óvodában szeptember óta jelen van a vidámság, a gyermekek mosolya, és a tiszta szívűség is az, amiről Jézus is beszélt, mondván ilyeneki a mennyek országa. Hozzátette, hálát adunk, hogy nehézségek árán is, de elkészült ez a beruházás. Ezt követően 4. Béla király lánya Szent Kinga életét, legendáját bemutató kis előadással, énekes, játékos műsorral kedveskedtek az óvodások a vendégeknek. Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár az intézmény lelkiségét méltatta, utalva a gyermekek előadta történet mondani valójára, az odaadó szeretet, az Isten iránti hűség példájára. A katolikus óvodaprogram keretében országszerte épületeket emelnek, újítanak fel, összesen 13 ezer gyermekkorszerű elhelyezését biztosítva. Ebben kiemelkedő szerepet vállalt az egri főegyházmegye, élén Ternyek Csaba érsekkel, 26 óvodát építettek, 6 óvodát felújítottak, és ezek az épületek is lelki központok lesznek. Az államtitkár elmondta még, nemrég egy európai konferencián szerzett tapasztalatot arról, hogy számos országban egyáltalán nem támogatja az állam az egyházakat, az egyházi oktatást. Például hozta a 2 millió lakosú Szlovéniát, ahol egyetlen egy katolikus iskola működik. Köszönetet mondott a szerencsieknek, hogy jó szívvel vállalják fel a közös célokat. Kont Zsófia, a térség országgyűlési képviselője, családokért felelős államtitkár, aki maga is szerencsén él, úgy fogalmazott, nagy élmény volt számára az ünnepi program kezdete előtt a Munkás Szent József templomban tartott, fiataloknak szervezett rózsafizéri imádság. Úgy fogalmazott, ezzel a lelkülettel érkeze még inkább megható volt Szent Kinga életének felidézése. Elmondta még, a város az elmúlt időszakban mintegy 1,5 milliárd forintos fejlesztésre kapott támogatást. Kis Attila polgármester példásnak nevezte a város és a főegyházmegye együttműködését, mint mondtam, ezért is bízták jó szívvel egyes intézményeiket az egyházra. Gasperné Tilman Edina igazgató az 5 évvel ezelőtt kezdődött munkálatokról, erőfeszítésekről szólt, és köszönetet mondott azért, hogy a városban kibővülhetett a katolikus intézményrendszer. Az ünnepségen a közösségi térben elhelyezett szárnyas oltárt lepleztek le, mely Szent Kinga életének, legendájának fontos eseményeit tárja elénk. A szalagátvágás követően a fenntartó Ternyek Csaba egriesek szólt a küzdelmes beruházás nehézségeiről, melyek tanulságaiból, tapasztalataiból is látszik, érdemes volt áldozatot hozni, úgy fogalmazott, köszönet illet mindenkit, aki az ügy sikerén fáradozott. A főpásztor felidézte a néhai Koncz Ferenc polgármesterrel közös munka kezdetét, amikor elindult az intézmények átvétele, és méltatta a városvezetés és az ott élők nyitottságát a jó ügyek iránt. Ternyek érsek ezután megáldotta az épület falait, a vendégeknek pedig kis filmen mutatták be a kivitelezés részleteit, a munkálatok egyes fázisait, az ünnepséget szeretett vendégség zárta. Befejeződött a Felsőhámori katolikus templom külső felújítása. A korábban már belül is megszépült templomot Ternyek Csaba egriesek áldotta meg szentmise keretében most vasárnap. A főpásztor azt mondta, ez a templom tanít az elrejtettségével, azzal, hogy megbújik a hegyek és a fák között.
Mi is ezt a lelkiséget kövessük, Jézus Krisztusnak a lelkiségét, aki képes egy kis ostyában, az oltáron, a tabernákulumban, a kenyér színe alatt ott lenni közöttünk. Azért, hogy aki betér ebbe a templomba, vagy bármelyik más katolikus templomba, ahol az oltári szentséget őrizzük, hogy velünk találkozzék, hogy minket megerősítsen, hogy hűséges tanítványává tegyen bennünket, és hogy a lelkiismeretünket fölszítsa arra, hogyha idáig eljutottunk, mindez még nem elég. Nem elég, nem elég. A missziós vasárnap arra emlékeztet bennünket, hogy a hitünket meg is kell vallani. A templom, ez a kőből épült templom megteheti, hogy megbúvik itt a hegyek között, meg a fák között. Nekünk az emberek között is meg kell vallani a hitünket. Nem meldöngető módon, nem olyan módon, hogy kivalkodunk azzal, hogy mi Krisztus követségében és nyomdokain járunk, hanem szelíden, szeretettel. De ha kérdeznek bennünket, akkor igenis tanúságot kell tennünk a reményünkről. Mert nekünk olyan reményünk van, amelyet a világ nem adhat meg senkinek, nem adhat meg nekünk sem. A mi reményünk felülmúlja minden földi várakozásunkat. Hiszen az a Jézus Krisztus, aki áthatolt az egeken, áthatolt akkor is, amikor a földre született, és áthatolt akkor is, amikor a mennybe ment, meghívott bennünket is, hogy hozzá költözzünk. Meghívott bennünket is, hogy földi életünk után az ő örök életében részesedjünk. És ez a mi boldogságunk, ez a mi örömünk igazi oka. Nem vagyunk árvák, nem vagyunk magunkra hagyottak, nem a semmi felé halad az életünk, hanem éppen ellenkezőleg a minden felé, aki maga az Isten, és aki vár bennünket, és aki templom látogatásaink során, szentségekben való részesedéseink során, már itt a földön felkészít bennünket az örök boldogságra. Azt kívánom mindenkinek, minden helybédinek, felsőhámoriaknak, miskolciaknak, és azoknak a turistáknak és zarándokoknak, akik ide betérnek, hogy ez a templom legyen egy meghívó. Meghívó arra, hogy mi Isten országának polgárságára kaptunk meghívást, hogy aki ide betér, ha egy pillanatra, egy gondolat erejéig is, ha hittel még csak a kezdeteknél tart, felismerje azt, hogy itt azzal találkozik, aki életünknek a teljességét tudja megadni nekünk.
Befejeződött a Felsőhámori Katolikus templom felújítása, Tednyák Csaba egriesek áldotta meg szentmise keretében, a főpásztor szentbeszédének részletét hallották. Az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem adott otthont az Imádság Közösség Cigánypasztoráció mottóval pénteken megrendezett országos cigánypasztorációs konferenciának. A találkozó ünnepi szentmisével kezdődött, melyet Tednyák Csaba egriesek mutatott be. Prédikációjában a főpásztor a találkozó mottójáról szólva arról beszélt, Szent Lukács evangélista mutatja be leghitelesebben az imádkozó Jézust. Jézus számára az ima az atyával való közvetlen kapcsolatot jelentette, egyesült az Istennel. Tőle tudjuk megtanulni az imádság művészetét. Az Istennel való kapcsolat átformálta, átalakította őt, meg tudta mutatni az isteni mi voltát a tanítványainak, az egész élete imádság volt. Jézustól azt kell megtanulni, hogy az imádság nem Isten akaratának megváltoztatására irányul, hanem nekünk kell megváltoznunk, belesimulni Isten akaratába. Amikor Jézus elfogadta Isten akaratát az olajfák hegyén, béke költözött a szívébe. Ezt a békét hozzá nekünk is, ha imádkozunk. Fokozatosan átalakulhat az életünk, ha egyre jobban keressük Isten ránk, közösségeinkre, családunkra vonatkozó akaratát. Ne teljesítmény legyen az imádság, hanem Isten dicsőítése. Az imádság formáit sorra véve rámutatott, hogy kérni, hálát adni, megköszönni, bocsánatot kérni Istentől és a körülöttünk lévőktől minőségi változást az életünkbe. Aki az Isten tudja dicsőíteni, az az embertársai sikereinek is tud örülni. Köszöntőjében dr. Székely János szombathelyi megyés püspök, a Katolikus Egyház cigánypasztorációs püspöke személyes példákat hozott az imádság és a közösség megtapasztalásáról. Hangsúlyozta, hogy Jézus korában is nagy szívű emberek kellettek ahhoz, hogy az evangélium elterjedjen. A magyarországi cigányság sem lesz magától Istent követő, mélyen hívő közösség. Hazánk jövője múlik azon, hogy békében tudjunk egymás mellett élni. Azt kérte a cigánypasztorációban aktívan résztvevőktől, hogy a többségi társadalom oldaláról próbálják megtenni az első lépést a szakadék áthidalására. Nem fakultatív feladat, hanem kötelesség, hogy a papok nyissanak és megtegyék az első lépést a roma családok felé. Ha ezt nem tesszük meg, akkor elvész az egyház hitelessége. Legyünk jelen a tanodákban, egyháziskolákban, közösségi házakban, éves tervet kell készíteni a roma pasztorációra, továbbképzésekre vonatkozóan. Ezek a lépések segítenek, hogy előre tudjunk gondolkodni, és gyökeresen változtassuk meg a kapcsolódást a cigányság és a többségi társadalom között. Az igazi pasztoráció mélyreható és képes életeket átalakítani. Az Egri Főegyházmegye jó példa az egész magyar egyház számára a cigánypasztoráció terén végzett tevékenysége miatt. Van külön cigánypasztorációs referens, egyházi iskolákban vannak külön roma papok, de nem elég az oktatás terén tevékenykedni. Ha valódi felzárkóztatást szeretnénk, akkor a munkahelyteremtés terén az állam segítségére is szükség van. Kósede, az Egri Főegyházmegye cigánypasztorációs referense a hitből fakadó imádság, mint minden misszió alapja címmel tartott előadást, amelyben a hit, ima, misszió fogalmakat járta körül. Minden forrás Jézusból fakad. Érzékelésünk, hallásunk, látásunk segítségével jutunk közelebb Jézushoz. Kiemelte, a szentmise, az eukarisztia központú imádság, vagyis a szentségimádás központi része kell legyen a missziónak, vagyis lelki élményé kell tenni a hitet és az imádságot a misszió során. Október 24-én csütörtökön egész napos csendes szentségimádás lesz az Egri Ciszterci templomban 9-től 18 óráig. Szeretettel vár mindenkit a Szent II. János Pál pápa karizmatikus közösség. Október 27-én vasárnap lesz a Szent II. János Pál búcsú az Egri Szent II. János Pál missziós központban. A 10:30 órakor kezdődő ünnepi szentmisét Vizi János atya, az érseki papnevelő intézet rektora celebrálja. A szentmisén az Eszterházy Károly Katolikus Gyakorlóiskola kórusa működik közre Kovács Ádám vezetésével. A szentmisék után agapéval ünnepelnek a hátsó udvarban, a héten minden szentmis előtt 15 órával elimádkozzák a Szent II. János Pál kilencedet, mindenkit szeretettel várnak. A halottak napi szentmisére tervezett requiem előadása elmarad. Tednyák Csaba érsek minden szentek főünnepén 18 óra 30 perces kezdettel mutat be szentmisét az Egri Bazilikában, és imádkozik elhunyt érsek elődjei lelki üdvéért. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményelőzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Debnár Ádám és Kriston Tamás. A szerkesztőt Berecz Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszonthallásra!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
A régió sportja.
29 évesen befejezi játékos pályafutását Forgács Dávid, aki egykor a DVTK labdarúgója is volt. Két debreceni versenyzővel, Kis Jászminnal és Bányász Viktóriával lett a magyar válogatott világbajnok Aerodance-ben Olaszországban. Negyedik alkalommal rendezték meg a Rostás Kálmán emléktornát az Ózdi Marosi István városi sportcsarnokban. Az egyéni szereplésével elégedetlen, de a csapatban szerzett ezüstéremmel boldogan tért haza a párizsi olimpiáról Gémesi Csanád kardvívó. Ennyi Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Forgács Dávid, a korábbi utánpótlás válogatott játékos, 29 évesen úgy döntött, nem folytatja a nagypályás labdarúgást. A korábban a DVTK csapatában az NB1-ben is szerepelt védő, legutóbb a 2022-23-as évadban az NB2-es BFC Siófokban szerepelt, jelenleg pedig az Újváros kispályás csapatának a játékosa. A nagypályás labdarúgástól nem szakad el Forgács Dávid, edzőként dolgozik tovább a Csongrád Csonád vármegyei első osztályban, a 12. helyen álló Bordány együttesénél. Két debreceni versenyzővel, Kis Jázminnal és Bányász Viktóriával lett a magyar válogatott világbajnok Aerodance-ben, Olaszországban. Kovácsné Laurinyec Juliannát, a debreceni Flex HDS-e elnökét hallják.
A két lány a junior trió kategóriában lett világbajnok, a Vámosi Kiara társaságában, ő a Nyíregyházi Spartacus Torna klubnak a versenyzője, és a lányok még a Aerodance versenyszámban is, illetve hát Viki junior leány egyéniben világbajnoki ezüstérmet szerzett, ami önmagában is egy óriási teljesítmény. Nagyon örülök, hogy ilyen jól érezték magukat a lányok, azért én nem minden nap tapasztaltam ezt a nagyon jó hangulatot, főleg mévesen lejtezők során, meg a pódiumedzések során, amikor még az abszem mindenkinél ott van, tehát azért le kellett küzdeniük rendesen a feszültséget, az izgalmat, de annyira alapos nyári felkészülésen vettek részt, illetve a VB előtt egy plovdivi nagy nemzetközi versenyen még egy picit rutin szereztek, hogy jó felkészültségi állapotban voltak. Nyilván az adott pillanat szabta meg, hogy ki hozta ki magából a 100%-os teljesítményt, de a junior triónk szenzációs gyakorlattal jutott a döntőbe, és a döntőben még felülmúlták magukat, és így megérdemelten vehették át az aranyérmet, illetve azt gondolom, hogy Bányász Viktória is a döntőben szenzációsan kivitelezett gyakorlattal, éppen hajszállal maradt le az aranyéremről. Én azt gondolom, hogy köszönhető ez annak, hogy nagyon jó sportszakmai kapcsolat van a Nyíregyházi Spartacus Torna Klub és a debreceni Flex HDS-e között, és a kiemelkedő tehetségeket összevonjuk egy-egy egységbe, és így közösen tudunk felkészülni. Így sikerült az Aerodance versenyszámban is 8 fővel, illetve az Aerostep versenyszámban is 8 fővel felkészülnünk, illetve hát még a Sportaerobik junior csapatunk is 5. lett, azért ezt nem szabad kihagyni, ezek is nagyon-nagyon gyönyörű teljesítmények. Illetve még az utánpótlás ketteseknél, 12-14 éveseknél az Aerodance gyakorlatunk az egész évben, amerre jártunk, mindenhol nagy bíró és közönség sikernek örvendett. Ott a Pécsi Forma Fitese versenyzőivel közösen állítottuk össze a gyakorlatot.
Beszélt arról is, hogy hogyan segítette a versenyen a lányokat.
Azokban az adott pillanatokban a mentális felkészítés nagyon-nagyon fontos, de már az előző este is végig elemezni a gyakorlatokat, végig beszélni többször, hogy mire figyeljenek, hol lesz nehezebb, hol tud pihenni a gyakorlat alatt, hol kell nagyobb erőfeszítést kifejtenie, illetve hát úgy lefeküdni a versenyzőknek, hogy a gyakorlatot 100-szor végig futtatod az agyadban, hol mész be a terembe, mikor bemész, mit látsz magad körül, mert borzasztóak voltak a fényviszonyok. Tehát felnézett a versenyző, és a reflektor elvakította, utána nem találta magát a talajon, hogy hol a helye. Ezeket mind megtanulni, begyakorolni, felkészülni rá, illetve hát még az utolsó pillanatig, amíg felmegy a lépcsőn a színpadra, ahol már nem tudok neki segíteni, csak hajrá, ügyes leszel, az utolsó pillanatig minden mozzanatát a gyakorlatnak még átvenni, begyakorolni mentálisan, agyban is, testben is. És hát amikor felmegy a versenyző, akkor már övé a pálya, akkor ott már nem lehet segíteni.
Kovácsné Laurinyec Julianna elárulta azt is, melyek az év további feladatai?
Hát az az erőltetett menet, ami év elejétől zajlik az Egyesület munkájában, ez nem áll meg, hiszen most volt a Magyar Kupa sorozat 3. fordulója Kozán-Mislenyben, ott eldőlt, hogy hány egységünk jut majd a Magyar Kupa sorozat döntőjében, november 10-11-én Budapestre, de előtte ugye a lányok még elrepülnek Bahreinbe a gimnáziádéra, ahol épp a budapesti értekezleten, tájékoztatón mondták el nekünk, hogy azért 26 sportágban közel 3800 versenyző lesz Bahreinben, és ebből Magyarország 16 sportágból visz versenyzőket, amelyek között ott lesznek az aerobikosok is, úgyhogy most ez a nagy feladat. Mi nagyon nagy izgalommal készülünk. Egyrészt, mert ilyen multisport eseményen még nem vettek részt a lányok, ahol nem csak aerobik sportágbeliekkel találkoznak, hanem a világ minden részéről 71 ország vezetőségek vesz részt a gimnáziádén, tehát lehetőségük lesz különböző sportágak és nemzetek kultúráját, szabályait megismerni. Nagyon izgulunk, hiszen egy nagyon-nagyon exkluzív helyen azért Bahrein Manama fővárosában rendezik meg a gimnáziádét. Ez a legnépesebb létszámú gimnáziádé most, és nekünk az a szerencsénk, hogy mi a kintartózkodás 10-12 napja alatt, az első 4 nap alatt leversenyzünk, és utána lesz egy hetünk, amikor járhatjuk a sportágakat, illetve szétnézhetünk ezen a gyönyörű területen, hogy mik a nevezetességek, úgyhogy mi nagyon készülünk erre. Majd november 10-11-én Budapesten a Magyar Kupa sorozat döntője, ott meg mindig eldől, hogy melyik az év legeredményesebb egyesület, és azért erre mi most is szeretnénk hajtani.
Negyedik alkalommal rendezték meg a Rostás Kálmán emléktornát az ózdi Marosi István városi sportcsarnokban. 6 csapat vett részt a barátságos labdarúgó tornán. Rostás László szervezőt hallják.
Ez az emléktorna onnan jött, hogy régi barátunk is volt már ilyen helyzetben, hogy elhunyt az apukája, és ő csinált egy ilyen emléktornát, és onnan jött nekem is, hogy szegény apám meghalt, hát én is elkezdtem ezt szervezni, ez a negyedik alkalom, hogy ezt csinálom.
A rendezvényen több mint 60 a labdarúgást kedvelő sportember vett részt, hogy lerója tiszteletét a névadó előtt. A megnyitón Kellóné Mezőtúri Márta, az Ózdi Oktatási, Kulturális és Sportbizottság elnöke köszöntötte a résztvevőket, akik egy perc néma fűhajtással emlékeztek meg Rostás Kálmánról.
Nagy öröm számomra, hogy újra megrendezésre került a Rostás Kálmán emléktorna, amint láthatjuk, lányok is szerepelnek már ezen a versengésen. Én nagyon örülök, hogy ilyen hagyomány teremtődött, és köszönöm szépen a szervezőknek, az alkotóknak, hogy ilyen sok csapatot össze tudtak szervezni, és remélem, hogy nagyszerű küzdelem lesz.
A mérkőzéseket 2 leány labdarúgó csapat nyitotta meg, majd a felnőtt férfi mezőny lépett a pályára. A lelátókon több önkormányzati képviselő is végig szurkolta a mérkőzéseket. Az eseményre családtagok, barátok, munkatársak is kilátogattak. Az emléktorna fő célja minden évben, hogy jól érezzék magukat és megemlékezzenek arról a személyről, aki a sport iránti szeretetével és a közösségben végzett munkájával nagy hatást gyakorolt rájuk, fogalmazott Sós Attila, az Ózdi Rendőrkapitányság csapatkapitánya.
Az Ózdi Rendőrkapitányság csapata már a kezdetek óta részt vesz ezen az emléktornán, hiszen Rostás Kálmánnal jó barátságot ápoltunk, közös szolgálatokba vettük részt, hiszen a farkasúti polgárőrséget ő elég komolyan vette, és elég szép eredményeket értek el. Én úgy gondolom, az emlék előtt ezzel tisztelgünk, hogyha az Ózdi Rendőrkapitányság csapatával eljövünk erre a rendezvényre, és itt megfelelő helyet állunk az ő emlékét ápolva.
Az egyéni szereplésével elégedetlen, de a csapatban szerzett ezüstéremmel boldogan tért haza a párizsi olimpiáról. Ezt mondta Gémesi Csanád kardvívó, aki az Európai Sporthét keretében tartott Nyíregyházán élménybeszámolót.
Nagyon nagy tervekkel érkeztem Párizsba az első egyéni olimpiámra, hiszen Tokióban csak csapatban tudtam indulni, és ez végül is egy nagy csalódással ért véget, nem sikerült elérnem a célomat. És hát volt néhány napom arra, hogy a csapatversenyre a megfelelő állapotba, mentális állapotba hozzam magamat, meg a csapattársaimmal együtt, akik szintén csalódásként élték meg az egyéni versenyt, de azt hiszem, ez sikerült végül. Szerintem mindenki nagyon jól teljesített a csapatversenyen, úgy, ahogy elvártuk azt magunktól, és ennek meg is lett a gyümölcse. Én azt gondolom, hogy mindannyian nagyon boldogok voltunk és vagyunk is az ezüstéremmel. Igazából az aranyére még hiányzik az én kollekciómból, úgyhogy tényleg lehet mondani, de egyelőre még nem tervezek Los Angelesig, az azért 4 év még egy kicsit soknak tűnik most, de ki tudja, kicsi lépésekkel haladva elképzelhet, hogy elérek odáig. Én egy kicsit speciális vagyok, mert az egész család vívó család nálunk. Ennek ellenére nagyon sok olyan dolog van, ami miatt tudom ajánlani a vívást. Én nagyon sokat kaptam a vívástól. Nagyon sok mindenre megtanított. Megtanított az önálló döntések meghozatalára. Gyorsan, jól kell dönteni a vívásban, és ezeket gyakoroljuk nap, mint nap. És ez van a való életben is. Mindig, minden nap, minden percében szinte döntéseket kell hoznunk. És a vívás ebben nagyon sokat segít, és emellett a fegyelmezettséget is szintén nagyon erősen megtanítja.
A Continental Arénában a párizsi paralimpián karcakákban 7. helyen végző kerekesszékes vívó Tarjányi István is beszámolt élményeiről.
Most már elégedett vagyok, már kezdek elégedett lenni. Akkor nagyon el voltam szomorodva, mert olyan felé kerültem össze a franciával a Végaszágon, akit eddig mindig vertem, csak sajnos lejtett a pálya, és ezt tapasztaltuk is. Jól vívtam végig, tehát ott voltam fejben is, és testben is. Az edzőm is Béla is azt mondta, hogy ez szinte nem rajtam múlt. Az nyerte meg, aki Tokióban is megnyerte a paralimpiát 4 évvel ezelőtt, a kínai Feng, akitől ki is kaptam, és össze is kerültem vele a 4 közé jutásért. Egész szoros asszót vívtam vele, tehát tartottam a lépést.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, hamarosan rózsafűzér imádságot közvetítünk az Egri Bazilikából. Kérem, imádkozzanak velünk!